Rádióegyetem. Gazdasági válság. Közgazdasági ismeretek. A válság indulása. Almási Miklós előadása.
Most ugye, amikor majd a válság során arra kerül sor, hogy a pénzügyi eszközöket, amiből én véleményem szerint a válság legnagyobb része kirobban, tehát hogy olyan kockázatos, simlis, szélhámos értékpapírokat adtak ki, ez egy bonyolult rendszer, már említettem, hogy senki nem tudja áttekinteni. Amikor erről lesz szó, akkor szeretnék vetíteni egy filmet, aminek én azt javasolnám, hogy az Bodónak az Overnight című filmét kilátta. Egy, jó, akkor elmegy. Overnight az egy szakkifejezés, egy banki szakkifejezés, egy nagyon érdekes dolog, egy bank éjjelre, tehát azt mondja, hogy most bankot bezárom 4 órakor, 4:30-tól adok kölcsön a másik banknak, aki gázba van, reggelig. Tehát az éjszaka folyamánra adok pénzt. Tehát azt mondom, hogy 20 millió dollárt átutalok overnightba oda, ezért ő füzet 10% kamatot, mert hát ez drágább pif. Reggel 8-kor pang, visszajön a pénz, bekaperkálja a 10%-os. Mennyi a 10%-a 10 millió dollárnak? Na jó, nem fárasztom korán reggel a népséget. Na ezt nevezik overnightnak. Na most erről szól a film, nagyon érdekes film, mert nem csak ez van bennem, szerelem is, meg válás is, meg mindenféle hétköznapi dolog, de benne van ennek a szerkezetnek a működése, hogy mit jelent az, hogy overnight. Tudnélik, 24 órás üzemben dolgozik a világ bankja. Vegyük úgy, hogy a világ összes bankja egy bankot jelent. De gyakorlatilag ez történik az elektronikus összekötöttség révén. Tehát ami itt befejeződik, akkor megy egy időzónával arrába, akkor ott megy, aztán megy Szingapurba, aztán megy Tókióba, vagy fordítva megy New Yorkba és San Franciscóba, és akkor az ottani bankokba. Amíg itt zárva van, azok ott kinyitnak, amíg itt zárva van, pénz ott be lehet fizetni, vagy onnan le lehet hívni, és itt vissza lehet fizetni. Tehát akkor overnight lesz, valószínű 1-2 óra, második, harmadik óra, ettől kezdve második, harmadik óra után. Még egy javaslatom lett volna, az a Wall Street, Oliver Stone-nak a Wall Street, azt látta valakit, az a címe, hogy magyar címe az is volt, tőzsde, cápák, valami ilyesmi. Az izgalmasabb sztori, és hát abból úgy bele lehet látni ebbe az egésznek a világa, a szagát meg lehet érezni, hogy mit is jelentett a 90-es években a tőzsdék fellendülése, és az az óriási spekulatív kavarás, amin hát 100 milliárdok cseréltek pillanatok alatt gazdák, és leptek nulláról induló brókerek milliárdosok. Ez egy összefoglaló cikk a válság okainak felsorolásával. Az a címe, hogy Crisis in Search of a Narrative. A válság, ami keresi a magyarázatát, mondanám durva a magyar fordításban, ez azt jelenti, hogy nagyon sokféle oka van, ő itten azt hiszem 11 okot sorol fel, össze-vissza, de nagyon érdekes, hogyha a fél év során ugye ezzel fogunk foglalkozni, mindig egyet ki fogunk pipálni belőle, és még azon kívül is marad. Ezt is ide rakom, ebből van 10. Ezt nem árt elrakni, meg lesz a neten is. Strébereknek még van egy, az a címe, hogy az Európa megbotlott, vagy botladozik a szorosabb euróuniói egységen. Görögország európai megmentési kísérlete meg fogja változtatni az Európai Unió szerkezetét. Ez egy alap dolog, tulajdonképpen ezért is fogunk többet foglalkozni vele. Ugye a múlt órán itt kimaradt egy pár dolog. Arról szólt az egész subprime ügy, tehát ez az, amikor kölcsönt adnak a már adósoknak. Itt valaki elmondta, hogy van olyan bárlista Magyarországon is, ott is vezetik a rossz adósokat, sőt még szigorúbban. Aztán rájöttek arra, hogy nagyobb üzlet, hogyha azoknak is adunk pénzt, dőljenek be, és akkor annak mindent el lehet kaszálni, el lehet venni tőle a házát, vagyonát, gyerekét, feleségét, azt mind eladjuk, és akkor az növeli a bank hasznát. A hitelezés, tehát hogy hitelt adnak neki is, egyszer már bedőlt mondjuk 20 000 dollárral, most kap újabb 20 000 dollárt, és akkor abban valamit csinál. A hitelezésnek a legfőbb veszélye, az a kockázat, tehát a rizikó, risk angolul, az a rizikó, hogy visszafizeti-e vajon. Na most az, aki már egyszer bedőlt, ugye az gyanús dolog, pláne ha nincs is vajon, esetleg homeless, az nem biztos, hogy vissza fogja fizetni, vagyis a bank kockázatot vállal, amikor kölcsönt ad valakinek. Ez egy végigmenő fogalom lesz az egész fél évben. Tehát a banki kockázat a hitelezésnél jelentkezik elsősorban, akárkinek, tehát magánembernek hitelez, vagy egy cégnek hitelez, vagy egy óriás korporációnak hitelez, netán egy országnak hitelez, például Magyarországnak hitelez valamelyik nagybank, korábban ország, az kockázatot jelent, ugye a Magyarország is rajta van a kockázati listán, hogy hanyadik a rangsorba egyáltalán. Mit jelent az országkockázat? Az ezt jelenti, hogy vajon vissza tudja-e fizetni a hitelt. Mennél gyanúsabb, hogy vissza tudja fizetni, annál magasabb a kamat, amit például Magyarországnak kell a hitelért fizetni. Tehát tegyük fel, hogy 2%-os hitel uralkodik Európában, a jól menő országokban. Magyarország egy gyengébben muzsikáló ország, ott rátesznek egy bizonyos százalékpontot. Tehát azt mondják, hogy 2%-kal füzes, vagy 3%-kal füzes többet, tehát ne 2% legyen, mint Európában, hanem 2%-kal többet, tehát 4% vagy 4,5% jön egészen a államkölcsönökre. Tehát a hitel az kockázatot jelent. De most mondom, és végig fog szerepelni az egész félében, hogy közgazdaságban minden döntés a jövőre vonatkozik, és minden jövőre vonatkozó döntés kockázatot hord magába. Nem biztos, nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Tehát bármit döntünk, abban kockázat van. A hitel annyiban különbözik, hogy ott fizetni kell érte, hogyha bebukjuk. Tehát, hogyha nem fizeti vissza, akkor az én bankomnak annyival kevesebb lesz. Netán olyan sokan nem fizetik vissza, hogy meginog a bank, netán még többen nem fizetik vissza, és akkor bedől a bank. Ez történt Amerikában a nagyválság idején, 2008. szeptember 15 előtt és után. Tehát ez a kockázat a hitel egyik veszélyes pontja. Ugyanakkor a gazdaságot a hitel mozgatja. Tehát ez itt olyan érdekes dolog, hogy nem az mozgatja, hogy én spórolok pénzt, és aztán mikor már van 250 millió, akkor elkezdek építeni egy repülőgépgyárat, hanem van kb. 100 000 dollárom, és elmegyek a bankhoz, és azt mondom, hogy szeretnék csinálni egy repülőgépgyárat, ami konkurense lehet a Boeingnek, itt vagyunk hárman, önnek is van egy kis pénze nekünk, és adjatok nekünk 250 milliárdot, vagy 4 milliárdot. És a bank ad. Tehát nem kell összespórolni a 250 milliárdot az egyes embernek, hanem előre kikéri a pénzt, fölépíti a gyárat, és aztán szépen visszafizeti. De is megfordult a logika, amit korábban. Korábban addig gyűjtögetett a kisember, amíg föl nem tudta építeni a kis zöldséges boltját, és akkor megvette hozzá az embert, árut, akármit kinyitotta, kiírta, hogy Krapancsák Benő zöldségkereskedés, és ment az üzlet. Most van egy kis pénze, üzleti terve, bemegy a bankba, az azt mondja, oké, rendben van, milyen fedezeted van, hát van egy 3 emeletes villám Salgótarjánba, azt fölkínálom, jó, oké, akkor itt van az a 15 millió, ebben induljon el a kis zöldséges üzleted. Vagyis egyfelől a gazdaság mozgatója a hitel, ha nincs hitel, nem mozog a gazdaság. Ez ennek a rohadt válságnak az egyik legfontosabb és legrosszabb következménye, hogy leállt a hitelezés, vagyis a gazdaságnak az olaja, amitől működik, vagy benzine és olaja, amitől működik a gazdaság, nincs új hitel, nem tudnak új vállalkozásba kezdeni, nem tudnak áthidaló hiteleket fölvenni, ami azt jelenti, hogy most nincs pénzem, de 3 hét múlva füzet nekem a bedolgozóm, és akkor már lesz pénzem, és akkor már tudnak, de addig nincs pénzem, adjatok addig kölcsön 1 milliót. Adnak kölcsön, a PIF megvan, 1 hónap múlva megkapja a pénzt visszafizet, és megy tovább a gazdaság. Vagyis a gazdaság mozgatója a hitel, benzin és olaj, mármint hogy a gazdasági motort illetően, másrészt a kockázatot nem lehet belőle kiiktatni. Erre mindenféle számítások voltak, hogy hány százalékos az esélye annak, hogy X cég, XY ember, X ország visszafizeti. Ez a kockázat risk managementnek hívják, kockázat elemzésnek, kockázat, karbantartásnak, erre mindenféle számítások vannak. Emlékeztek, az első órán én idéztem a Taleb nevezetű matematikus közgazdászt, aki azt mondta a Nobel-díjasoknak, adjátok vissza a Nobel-díjatokat, mert semmit nem tudtok, a könyveitek szart se ér, mi a francnak pofáztok még mindig. Ugyanis ő rájött arra, hogy azok a valószínűség számítási függvények, amelyekkel ők dolgoztak, azok nem igazak. Nem igazak, mert igaz, hogy csak 50 évben egyszer fordul elő ilyen, de annak szerepelnie kellene abba a függvénybe. Tehát ők azt mondták, hogy van egy ilyen valószínűségi görbe, most nem akarok ebbe belemenni, egyszer majd elmesélem, a két vége, tehát ahol a legfontosabb ügyek történnek, ott vannak a válságok, azt levágták, és azt mondták, hogy itt a görbe, ahol a legtöbb, ott nagyon klasszul mennek a dolgok. Ezt nevezte Taleb a fekete hattyú elvének. A Black Swan azóta szólásmondás lett, ha bármilyen újságot olvastuk, németet, angolt, franciát, magyart, ebben szerepel ez a fekete hattyú. Ezt jelenti, hogy a fekete hattyú egy olyan valószínűségszámítási modell, amivel eddig nem kalkuláltak. Vagyis benne van az, hogy ami 100 évben egyszer történik, azzal is számolni kell. Mert hát, ha holnap fog bekövetkezni az, ami csak 100 évben egyszer. Most esetleg a 105. évben is, 100 évben bekövetkezett, most 105. évben bekövetkezik. Például, hogy Amerika újból bekerül egy válságba. Mit jelent a hitel? Arról beszélnék a továbbiakban. Alapkiinduló pontja szerintem, és ez a tankönyvben is benne van, tehát nem én találom ki, van, ami én találok ki, és az én rögeszmém, de van, ami nem. Az, hogy több pénzt csinál. Tehát, hogy van a pénz az ország, vagy van egy üzletág, és annak van egy bizonyos pénztömege, amivel gazdálkodik. Ez nem annyi, ahány kereskedés van. Most csinálunk egy ilyen játékot, amiből ez kiderül, hogy ez mit jelent. Tegyük fel, hogy ő, aki itt kavarja a kis mini laptopját, tartozik 1 forinttal neki, ő tartozik 1 forinttal neki, ő tartozik 1 forinttal neki, és így sorban mindenki a másiknak tartozik. Elméletileg ez körülbelül annyit jelent, hogy 30 forintot kellene nekem összegyűjteni, és akkor mindenkit ki tudnék elégíteni. Valóban itt van ez az életben? Hány forint elég ahhoz, hogy mindenki a pénzéhez jusson? 15, 10, 8, 150? 1! Nagyon klassz, köszi! És miért? Így van. Tehát végigmegy. Tehát én tartozok neked, tessék, itt van, ő is tartozik a másiknak, itt van az 1 forint, és ugyanaz az 1 forint végigmegy mindenütt. Vagyis, hogy a gazdaságot tulajdonképpen jóval kevesebb pénz, minőségileg kevesebb pénz mozgatja, mint ahány tranzakció, ahány üzlet, ahány hitel, akár hitel nem, akár milyen gazdasági tevékenység mozgatja, vagy akármilyen tevékenységbe süppednek bele. A hitel, tehát ezt nevezik pénztömegnek. Mennyi az a pénztömeg, amire egy gazdaságnak szüksége van? Régen ez egy komoly elmélet volt, a pénztömeg alapján való gazdaságszámítás, hogy hogyan lehet befolyásolni a gazdaságot pénztömeggel. Ha növelem a pénztömeget, akkor gyorsítja a gazdasági folyamatokat, de inflációt okoz. Ha csökkentem a pénztömeget, az egész országra vonatkoztatott pénztömeget, akkor defláció, tehát elkezdenek az árak csökkenni, lelassul a gazdaság, befékezi a gazdaságot. Tehát túlhevült gazdaságba csökkentem a pénztömeget, éppen, hogy szuszogó gazdaságba beöntök egy kis pénzt, és akkor növekszik a gazdaság teljesítménye. Ezt az elméletet a globalizáció elsöpörte, annak idején, mikor odaérünk, akkor ezt el fogom mondani. Csak hogy úgy néz ki, hogy ezzel a pénztömeg, amiről az előbb itt a 2 forint esetében szó volt, ez a dolog, ez kihalt, erre nincs szükség. Pedig a hitel tulajdonképpen sokszorozza a pénztömeget. Pénzt csinál a semmiből. Tehát van egy faszi, aki bemegy a bankba, és azt mondja, hogy ő neki van 1000 forintja, de még 1000-est kér hozzá, mert ugye bizonyos indulótőke kell, ő kér 1000-et. Akkor már 2000-re van, ami hitel. Ami nem azzal lett, az a pénz nem azzal született, hogy valaki másik ember berakott egy 1000-est, akkor is így van ez, ha csak ő az egyetlen kuncsafja a banknak, a bank akkor is tud neki 1000 forintos hitelt adni. Tehát a bank kiadja neki az 1000 forintot, neki lesz egy papírja arról, hogy mondjuk, hogy te kértél ezret, én adok neked ezret, te adsz erről egy papírt, amiben az van, hogy itt van kölcsönve, mai napon kölcsönvettem X banktól 1000 forintot, melyet jövő év február 16-áig vissza fogok fizetni. Ezt a papírt én berakom a páncélszekrényembe. Eddig a dolog abszolút normális. Csak hogy ezt a papírt el lehet adni. Értjük? Tehát én ezzel a hitelpapírral üzletelhetek. Sőt, fizethetek. Azt mondom, hogy itt van ez a papír, arra van írva, hogy 1000 forinttal tartozik ő nekem. Én eladom neki. Hát persze nem 1000 ér, mert hát ugye majd csak egy év múlva fogja megadni. Valamennyit le kell belőle számolni. Ő kap 1000 forintot papíron, de nincs rajta pénz. Vagyis, hogy eredetileg volt egy 1000 forint, aztán hozzájött ez a hitelbe kiadott még egy 1000. Vagyis, hogy a hitelezés módszere, ahogy a bankok dolgoznak, az úgy történik, hogy pénzt teremtenek, hozzáadnak a pénztömeghez, megbomlik, tehát a pénz, áru és ár közötti egyensúly, azzal, hogy egyre több vásárló ereje lesz a jó népnek, ez a hétköznapi embereket illeti, egyre több pénzzel rendelkeznek a cégek, amelyek építenek, vagy éppen tönkre mennek. Hát ez Amerikában a legveszélyesebb, mert ott az eladósodási szint igen magas, a megtakarítási hányat pedig kicsi. Megtakarítási hányat, hogy a rendelkezésemre álló jövedelemből mennyit teszek félre. Tehát nem a teljes fizetésemről van szó, mert hát élni kell, gyereket kell gondozni, moziba kell járni, meg néha nyaralni, hanem ami rendelkezésemre áll, ezen felül, abból mennyit teszek félre. Ez a északi államokban és Japánban a legmagasabb, ott 10-20% közötti a megtakarítási ráta. Amerikában mínusz. Tehát a megtakarítási ráta -5 és -12%. Azt jelenti, hogy mindenki adós a banknak. Ez egy óriási kockázatám, és ez tulajdonképpen a válság előzménye az volt, hogy van egy eladósodott ország, a lakosság eladósodott, és akkor arra jön, hogy a bank, aki adta a pénzt, az is el van adósodva, és az bedől, és akkor minden bedől, mert nincs tartalék, ahonnan be lehessen pénzt szívni. Egy átlagos amerikainak, hát ott lehet olvasni valahol, oda fő van írva, hogy... Ja, most még nincsen, akkor megyünk valahova följebb. Ott van a pénzteremtésnél. Egy átlag amerikai 8 hitelkártyája van, és 10 helyi debitkártyája van. Vagyis, hogy az áruházban, ahol vásárol, a benzinkútnál, ahol benzint vesz, ott is adnak kártyát, nem kell készpénzt használni, és azt is hitelkártyaként tudja működtetni. Tehát csábítás nagyon nagy arra, hogy eladósodjál az egyes embert illetően. A vállalatokat ugyan ez a mechanizmus mozgatja, hogy sokkal több pénzzel tud gazdálkodni, mint amennyie van, mint amennyi esetleg jövőre lesz, tehát elindul egy luftballon fejlesztési művelet. Vagyis egyre fújják a luftballont, luftballonra azt értem, hogy egyre több pénz kerül ki a gazdaságba. Tehát, hogy ő tartozik neki 10-zel, ő kölcsönkér még egy 100-ast, az már 110, megkapja, oda ad kér 1000-et, az már 1110, és így tovább, és egyre nagyobb lesz a luftballon. Na most, ha a legelső azt mondja, hogy én nem tudok törleszteni, akkor a második is gázban van, mert ő se fog tudni törleszteni. Akkor azt mondja, apám, most nem tudok törleszteni. Nem, ne hülyeskedj, nekem holnap be kell fizetnem a bankom 1000-nek. Te nem azt nekem meg 500-at, nem tudom befizetni, akkor elviszik a házamat. Nem tudom befizetni. Pif, ő is bedől. Igen, ám, de a negyedik, aki 50 000-rel tartozik, az meg azért dől be, mert ez nem tudja befizetni azt a 25 000-et, amivel neki tartozik. Tehát egy láncolat, egy sorozat van a hitelezésben, és az egyik bedőlése egyszer húzza magával a másikat. Ez a kis emberek példáját meséltem itt, hogy 100 forint, 1000 forint, 10 000 forint, 100 000 forintos tartozások vannak, és ha az első bedől, akkor elkezd bedőlni a többi. Ezt egy ilyen láncolatba kell elképzelni, így működött a pénzteremtési művelet Amerikában. Tulajdonképpen azt, amikor egy bank kölcsönad valakinek, ezt kihelyezésnek nevezik, ugye, szakifejezéssel, exposure angolul. Na most ennek van egy bizonyos határa, tehát a banknak kell lenni egy saját tartaléktőkéjének, amit nem szabad túllépnie, ez valamikor a klasszikus korban, mondjuk az 50-es években 20% volt, aztán jöttek különböző reform, deregulációs intézkedések, és levitték ezt 6%-ra, majd a válságot megelőző 5 évben levitték 1-2%-ra. És amikor jött a válság, a banknak nem volt pénze, tehát hogyha 1-2 hitelező vagy 1000 10.000 hiteles kölcsönvevő nem tud visszafizetni, a banknak nincs saját tőkéje, nem tudja áthidalni azt, hogy a másik banknak tartozik. Tehát a dominó elv működik a hitelezésben, mert hogy sohasem egy ember egy bank áll egymással szembe, hanem egy ember több banktól vesz föl pénzt, egy banknak tartozik, de az a bank viszont a pénzét egy másik banktól kéri kölcsön, a C bank az másik, harmadik, negyedik, ötödik FGH banktól vesz fel pénzt, tehát ha egy bank bedől, az érinti a másik bankot. Ez a banki kockázatnak a legsúlyosabb, legveszedelmesebb része, mert áttekinthetetlen. Ez most derült ki a 2008-as válságban, amikor a Lehman Brothers, Jézus már szállóige, mindenki tudja, hogy szeptember 15-én a világ legnagyobb befektetési bankja, nevezett Lehman Brothers, cég 25.000 alkalmazottjával fizetésképtelenné vált, becsukolt, elbocsátották őket, és körülbelül a 1000 milliárd dollár égett el, de még mielőtt a bank bedőlt volna, azért annyi eszük volt, hogy bebiztosították magukat egy másik cégnél, az AIG-nél, az American Insurance Group. Tehát az AIG-nél bebiztosították magukat. Igen, ám, de amikor Lehman bedőlt, az AIG se tudott fizetni. Mert akkora a tartozása volt, amiről az AIG-nak se volt fogalma. Tehát egyszerre két nagy cég süppett el, és azóta ez a bizonyos dominó el, vagyis hogy össze van minden kötve a világba. Ha az egyik tönkre megy, az húzza magával a másikat. Kérdés az, hogy mennyi ellenálló ereje van, csúszós-e a talaj, korcsolya van rajta, vagy hegymászócipő, és az szerint dől be vagy nem. Hát ugye én azt írom itt, hogy a hitelpénz természete, hogy a hitel, kihelyezett hitel állandóan nő. Nem én találtam ki, vagyis az, hogy a bank hitelezni akar, mert hitelen azért lehet keresni. Hát szóval ez nem jótékonysági ügylet. Tehát hogyha mennyi most egy árukölcsöttag, akarok venni egy új lemezjátszót, ilyen Blu-ray DVD-t akarok venni, ennyibe kerül, áruhitelt akarok felvenni, mennyi az áruhitelnek a kamata? 40% körül, tehát 37% a minimum, és van, ahol ennél többet kérnek, bankja válogatja. Azért gondoljuk meg, hogy másfélszeresét fizetett ki annak a kis kütyűnek, amit vásárolsz. Mondjuk egy ilyen Blu-ray lejátszót tegyük föl, hogy 40 000, és akkor neked 60 000-be fog kerülni, mire lejár a futamideje a törlesztésnek. Azért az a 40% az a bank haszna. Ugye? Tehát a kihelyezett pénzen a bank keres, vagyis, hogy nagy a csábítás a banknak, hogy minél több pénzt helyezzen ki. De minél több pénzt helyez ki, annál kevésbé tudja áttekinteni a visszafizetési kockázatot. Hogy vajon ő, aki Blu-ray-t vesz, vajon tényleg vissza fogja tudni jövőre fizetni. Egyáltalán két hónap múlva elbocsátják, pif, nincs állása, anyuka elválik apukától, kész, nagy gáz van, egy vasa nincsen, akkor mi van? Na most ebből van vagy 10 000, akkor a bank már szarba van. Na ezt jelenti azt, hogy a kihelyezett hitel csak nő, vagyis a bank által kiadott kölcsön, annak az a természete egy-egy dobban dagad, mert pénzt hoz, mert lehet a banknak, lehet rajta keresni. És hát ez a bizonyos kitettség, ez azzal a veszélyen jár, hogy nincs egy beépített fék, hogy azt mondja a bank, hogy hoppá, itt álljunk meg, itt több kiadott hitel nincs, mert. Ezt egy Minsky nevezetű közgazdász fedezte fel valamikor 74-ben a pénzügyi rendszerek természetét vizsgálva, és akkor azt mondták, hogy kúszba mész öreg, mit egy kis ilyen hatodrendű egyetemen tanít, maradjál csöndbe. Most a válság idején, 74-ben megjelent a könyve, azonnal elfelejtették, segberúgták, kirúgták, stb. Leúzták a vécén. Most a válság idején 2007-2008-ban, ugye akkor jött először a subprime, aztán a rendes válság, akkor legalább 3 kiadást ért meg ez a Minskynek ez a könyve, ami azt mondja, hogy a pénzügyi rendszerek mindig arra hajlamosak, hogy túlköltekeznek, hogy túl nagy, hogy rohannak a válság felé, nincs beépített fék. Tehát az elszabadult mozdony esete forog fenn a pénzügyi világba, legalábbis a bankszektorba. A múltkori alkalommal ebbe a subprime ügybe ezt próbáltam mesélni, hogy ez azért tudott működni, mert nagyon alacsony volt a kamat. Amerikai kamatlába akkor 1% volt, hát az szinte semmi. Aztán 2005-ben, ha jól látom itt a jegyzeteimet, hirtelen egyik napról a másikra Greenspan, a Fed, az amerikai nemzeti bank, a Federal Reserve Bank, a főnöke, látta, hogy ebből infláció lesz. Ugye, hogy itt mondtam, ugye, hogy a pénzt higgítják, egyre több pénz kerül ki hitelként a forgalomba. Ugye ez azt jelenti, hogy minél több pénz van, annál könnyebb vásárolni. Ez fölnyomja az árakat, mindenki rohan vásárolni, akkor drágában adják. Tehát megindul egy inflációs menet, amit valahogy be kell fékezni. Lehet, hogy a bankban nincsen ilyen vészfék, de a központi bank azért van, hogy ellenálljon az inflációnak, mert az a legborzalmasabb, mikor infláció bekövetkezik. A Fed, tehát a Federal Reserve, a központi bank és főnöke Greenspan vette ezt észre, hogy a túl alacsony kamatláb és a rengeteg pénz, ami kiáramlott hitelként az országba, az inflációhoz vezet, és ezért emelte a kamatlábat, szép gyorsan hétről hétre ment följebb, 3,5%-nál már az egyes házvásárló már nehezen bírta visszafizetni, vagy egyáltalán nem tudta visszafizetni a félmilliós, egymilliós kölcsönét, amit fölvett a házépítésre. És akkor azt mondta, hogy beadja a kulcsot, nem tudja tovább fizetni. Jó, ha egy hónapi kamattörlesztéssel tartozol, elveszik a házadat. Szóval nem úgy van, mint Magyarországon, hogy lehet hápogni, 3 hónapos moratórium van, meg civil szervezetek oda mennek, hogy ne vegyék el. De ott kilakoltatják, mint a étszentség, erről a múltkor beszéltem. Na, eddig világos, tehát, hogy az egésznek a lényege, csak annyit jegyezzetek meg, hogy a hitelezés folyamata az a pénztömeget növeli, ezzel inflációt indít be. Ezzel a gazdaság normális szerkezetét, az árutömeg, az ár, a kamat viszonyát fölborítja, mert sokkal több pénz van forgalomban, a fele igazi pénz, a másik fele hitelpénz vagy bankszámlapénz, de mégis, mint valóságos pénz forog a világban. Ez a kitettség, ez az exposure, erről még egy pár szót mondanék, ezt oda föl lehet írni a füzetbe hátrára, tehát a bankok kitettsége, országok kitettsége. Ez ma nagyon sokszor szerepel. Például, amikor ugye a bajnaiék átvették a kormányt, akkor az történt az Európa keleti részén, hogy óriási adósságok halmozódtak fel. Azoknak a bankoknak felé, csehek, lengyelek, főleg a balti államok, Románia, Bulgária, Magyarország, azok, ja és Ukrajna, jaj, azoknak a bankoknak, akik hajlandók voltak Kelet-Európának hitelezni. Tehát voltak elsősorban 2 osztrák bank és 1 nagy olasz bank hitelezett ezeknek az országoknak. Tehát nagy volt a kitettségük. És azzal fenyegetett a dolog, hogyha egy-egy ilyen ország bedől ez a nagy bank. Na most az Erste Bank, Ausztria egyik legnagyobb bankja, ha az bedől, akkor ott végigfut ugye a láncreakció hatására, a dominó elv hatására, végigfut az egész országon, és egy olyan országban okoz gazdasági válságot, ami teljesen ártatlan. Ő adott kölcsön, és mégis bedől. Vagyis, hogy az itteni szomszédba ukrajnai adósság egy nyugati ország bankját fenyegeti, ha nem tudja fizetni. Na, ez történik most a görögöknél. Ugye a görögök nem tudnak fizetni, ez nem csak azt jelenti, hogy ott szarba vannak, és most kérnek az eurótól, hogy adjatok pénzt, és akkor majd adnak, vagy nem adnak, most nagyon nagy a vita ezen, hanem hogyha ott tényleg bedőlnek, és nem tudnak fizetni, akkor néhány ország, aki ide pénzt adott be, mármint ugye a görögöket segíteni, mert az Európai Uniónak kettős alapelve van, a szolidaritás meg a stabilitás. A stabilitás azt jelenti, hogy a pénzügyekre vigyáznak, hogy jönne romoljon a kurva életben, akkor mi lesz. A másik meg, hogyha valaki bajban van, azon segítünk. Hát mi is azért pedálozunk, hogy bejussunk az Európai Unió köré, vagy az Eurózóna körébe, mert akkor biztonságban leszünk az ilyen válságoktól, mert segítenek a többiek, passzus kulcs. Na és most a görögöknél az derül ki, és ez a legrémesebb, hogy most azt mondják, hogy olyan szarban vagyunk, mi is, hogyan segítsünk azokon a rongyosságú görögökön. Nagyon meggondolják, hogy adjanak-e. Mert a kitettségük nőtt. Franciaország, Németország, Anglia érintett a leginkább a görögöknek a nyújtott kölcsönbe. Ez 10 éven keresztül ment, egyre nagyobb összegekkel tartozik Görögország ezeknek, az ott levő bankoknak. Tehát az ott levő bankok kitettsége nőtt. A kitettség azt jelenti, hogy egyre kisebb az az esernyő, amiben viharban állnak, mert elfogyott a pénz, azok nem tudnak adni, az ernyő meg már kicsi, és már szarrá vagyok ázva. A durván körülbelül ennyit jelent. Ezért fontos megjegyezni a füzet végébe, a kitettség az egy milyen veszélyt jelző fogalom, vagy veszélyt helyettesítő fogalom. Tehát nem csak kockázat van, hanem veszély is. A kitettség, ha túl nagy a kockázat, akkor azt jelenti, hogy az ország... Na most ebbe a bajnai kormány és az előző kormány váltásának idején Ukrajna volt ilyen ország, aminek a adósság állománya akkora volt, és egy nyugat-európai banknak tartozott, hogy ott hajszálakon múlott, hogy bedőlnek-e részint az ukránok, részint akinek tartoznak. És akkor ugye az végigment volna Európán, hát itt közben lépett az IMF, a balti államok és Ukrajna kapott először, aztán jött Magyarország, hogy ő is kapjon egy kis pénzt, legyen egy kis biztosítéka. Hát most nagyon szidják ezért Magyarországot. Nekem az a véleményem, erről senki nem ír. Azért mentek ilyen korán pénzt könyörögni, mert tudták, hogy utána jön még egy csomó. Hát jönnek a görögök, meg a többiek, meg Bulgária, meg Románia, és addigra elfogy a pénz. Ahogy mi fölvettük az IMF-től a pénzt, a Strauss-Kahn nyilatkozott, hogy hát most már nagyon kevés a pénz, most már nem nagyon lehet. Tehát, hogyha 2 hónappal vagy 2 héttel később megyünk, akkor azt mondja, hát nagyon szeretlek titeket, de sajnos már üres a kassza, nem tudunk adni. És akkor nagy gáz van. Ez érthető? Tehát, hogy azért kellett előbb menni, vagy azért kellett egyáltalán sietni, mert hogy ilyen van. Tehát a kitettség az egyes ember, egyes bank esetében veszélyes, ugye, mert hogy túlságosan sok pénzt adott ki, és ebből nagyon kevés jön vissza. Hát amerikai bankok esetében ez ilyen 1000 milliárdos tételám, szóval itt ne legyen illúziónk, hogy ez mekkora pénz. Hát ennyit el sem tudok, el tudtok képzelni 1000 milliárd dollárt? Ugye ez már elképzelhetetlen határán van. Most húztak egy vonalat, és összeszámolták, hogy eddig a válság különböző címletekbe mibe került, az 4000 nem tudom mennyi, 4 milliárd dollár, tehát 4000 milliárdnál több dollárba került eddig a válság. Most ez valami irtozatos pénz, Amerika 10 évre el van adósodva, ha ez így megy. Tenném hozzá lábjegyzetbe, nem kell tudni, esetleg a füzetnek a végére fölírni, hogy Amerika az egyetlen ország, ami büntetlenül tud pénzt nyomtatni. Ha nincs pénze, szól a nyomdának, hogy tessék már egy 1000 milliárd dollárt nyomtatni, és akkor mindenkit ki tudok fizetni. Ezt más ország nem teheti meg, mert egy más ország megteheti, azonnal infláció lesz belőle. Amerikában nem lesz, nagyon pici infláció lesz, de nem lesz, mert dollárban számol a világ. Tehát az szétterül az a plusz pénz, amit nyomtatással bekerül a pénzforgalomba, szétterül egész Brazíliáig, vagy Kínáig, vagy Japánig, mindenütt azt használják, az olajat csak dollárba számolják, és így tovább. Tehát ezt büntetlenül meg lehet tenni, mert vezető valuta. Aki nem vezető valuta, az szív egy nagyot, és kész. Ha nyomtat pénzt, akkor mindjárt ott jön a rendőr, hogy na hát hamisítja a pénzt, és inflációt gerjeszt. Nem. Tehát kitettség, a pénzhiggítás, a túlhitelezés és az infláció összefüggését meséltem. Magyarországon is volt erre példa, erre a kitettségre, és hogy erre mit jelent az egyes ember szintjén. Ugye a forintba vagy euróba fölvett kamat nagyon magas volt. Ezért svájci frankba vették föl mondjuk 3 évvel ezelőtt a lakáshitelt, akkor 1,5% volt. Aztán, ahogy nehezedett a világgazdasági helyzet, szóval jött a válság, a svájciak is emelték, tehát 1,5%-os kamatból lett 3,5%-os, 5%-os kamat, esetleg valakinek büntető kamat, Kelet-Európára még rájön egy kis büntető kamat, és már is nem tudja visszafizetni a lakásra fölvett pénzét, elveszik a lakását, és nagy gázba vannak. Vagyis, hogy ez nem antávoli dolog a kitettség és a pénzhigítás és a pénztömeg, hitel, kamat és a bankok kockázatvállalásának összefüggés. Ez nem olyan távoli dolog, mert egy ponton aztán a kisembert is elkezdi érinteni. Lásd, a svájci frankosok hogy dőltek be lakással, a lakáshitelbe. Na most itt azt mondanám, hogy jó, hát miért voltak a hülyék, hogy hitték el ezt a maszlagot, miért nem fizettek kicsit több kamatot, és vették volna fel euróba vagy forintba. Csak hogy itt az a cirkusz van, hogy a magánember által felvett, tehát háztartások által felvett devizahitel, az nem csak az egyes ember sújtotta azzal, hogy emelkedett a svájci frank kamata, nem tudja visszafizetni. Ez az egyes embernek a gondja, le van szarva. Ország kockázat lett belőle. Mert az IMF, meg az Európai Unió azt mondta, hogy nézzük meg itt Magyarországon a háztartások eladósodása forintban mondjuk 50%, külföldi valutában 80%. Hát ez írtózatos, hát az ország kockázatot növeli. Hát akkor legyen magasabb az ország adósságáért fizetendő kamat, mert olyan veszedelmesen eladósodott a lakosság. Vagyis, hogy nehogy azt higgyük, hogy csak a kisembert érinti. Ez világos? Vagy mondjam, meséljem egy másik oldalról? Tehát ugye a svájciak fölemelték a kamatot, te vettél egy lakást, mondjuk 30 millióért, annak a felét svájci frankból kölcsönre, 1,5%-ra. Ezt a 1,5%-ot fölemelték, 3,5%-re. Mondjuk, hogy a 30 millió helyett most 45 millió lesz a visszafizetendő összeg, a kamatosok, hasból mondom a számokat, a havi részlet az 70 ezerről 125 ezerre ment fel, amit már nem bírsz fizetni. Ez a te gondod. Csak hogy sokan vannak ilyenek, és ha sok embert összeadod, akkor kiderül az, hogy az országban, devizában nagyobb az eladósodás, mint forintban, vagy euróban. És ezért az beszólt a IMF, vagy beszólt az Európai Unió, hogy hoppá, itt gáz van, ez veszélyes, ezt vissza kell fogni, vagy büntetni kell. És büntetni úgy lehet, hogy nekünk na, magas az államadósságunk, ezt az államadósságot mondjuk nem 6%-os kamatra kell fizetni a részleteit, hanem 8%-ra, 10%-ra, 12%-ra, nem mindegy. Ugye az a költségvetés terheli. Na így már világosabb? Tehát, hogy mi úgy fizeti meg az egész ország, a 10 millió ember úgy fizeti meg a pár százezer svájci frankos kölcsönfelvételét, hogy az egész ország adósság törlesztése drágább lesz. Vagyis többet kell havonta fizetni kamatként, mert hogy az ország kockázata nő. Ugye itt két oldala van, hogy foglaljam össze az órának ezt a hitelről szóló részét. Egyfelől a gazdaságnak nélkülözhetetlen része, körülbelül 200-300 év óta a kapitalizmusnak egy természetes velejárója, hogy hitelből finanszírozzák a nagy beruházásokat, és aztán 10-20 év alatt törlesztik vissza, és attól kezdve működik. Tehát mit tudom, egy repülőgépgyárat, egy vasútvonalat, azt hitelből építenek, mert nincs senkinek annyi pénze. Tehát nem kell előre spórolni, és akkor 100 év múlva fog megépülni a Párizs-Marseille-t összekötő gyorsforgalmi úton, 600 kilométeres sebessége rohannak a vonatok, hanem előre megadja neki az a banki konzorcium azt az összeget, amiből ezt fölépítik, 2 év alatt fölépítik, és megy a vonat, aztán 20 évig törlesztik, ha bírják. Tehát egyfelől ez jó, mert segíti a gazdaságot. Másfelől óriási kockázat a hitelt adó részéről, hogy vajon akinek adta, az vissza tudja-e fizetni. Ezért szoktak a bankok, szoktak jelzálogot kérni. Tehát én 1000 forintot kérek a banktól, akkor azt mondják, hogy na és mi a fedezete ennek? Na van egy kocsim, hát a kocsi az lófasz. Hány éves, akkor 8 éves, hát felejtsük el. De mondjuk van egy új kocsim, és mondjuk az egy elég jó, középkategóriás Ford Mondeo, akkor azt mondják, oké, azt beszámítjuk, ugye 1000-et kértél, jó, hát akkor azt fedezi, rendben van, megkapod. Ha nincs ilyen, akkor nem ad. De egy időben, mikor nagyon jól ment az üzlet, akkor azt mondták, hogy nem érdekes a fedezet, úgyis biztos ki tudott-e azt fizetni. Elhanyagolták a kockázat lefedését, ezt lefedésnek hívják, vagyis a bank köteles a kiadott hitelt valamilyen fedezettel lefedni. Vagyis, hogy az adósnak legyen olyan vagyontárgya, ami belép a szerződésbe, hogyha nem tud fizetni. Hát ezt elfelejtették, nem csinálták, elismásolták. Nem véletlenül, mert többet kerestek azon a kamatmarzson, kamatrésen, amit a kiadott 1000 forint tér beszedtek, mintha esetleg ez az 1000 forintos adós bedől. Akkor vesztettek 1000 forintot, de a kamattól, amit beszedtek, persze a nagyságrendek mások, azon többet kerestek, ezért az elfelejtés egy kicsit szándékos is volt. Vagyis a józan, racionális logika megkövetelte volna nagyon szigorú ellenőrzést, hogy kinek, mennyit, hogyan adjunk. Ezt a jól menő üzlet idején elhanyagolják, mert többet lehet rajta keresni. És itt van a kutya elásva az egész válság ügyben, hogy akkora a csábítás, a nagy bevétel, a nagy pénzek beáramlása, bankba való beáramlásához, hogy elhanyagolják, hogy kitalálnak olyan üzleti formákat, amiben nem látható, hogy a kockázat mekkora. Erről fogok majd beszélni a fél évnek egy jelentős részében, hogy az egész válság mögött olyan pénzügyi eszközökkel való kereskedés volt, amelyeket józan ember, vagy olyan matematikai tudással rendelkező ember, aki egyben bankár is, nem vállal. Ilyen csak egy volt, a Goldman Sachs-nek a főnök, ezt a múlt órán említettem, akinek elmondták, hogy van itt egy olyan új pénzügyi eszköz, amit baromian veszik a népek, és hát iszonyat lehet keresni, hogy 1000%-os hozamot tud hozni. És akkor ugye múlt órán mondtam, hogy akkor ezt félretolta ezeket a brokereket, és azt mondta, hogy menjen ki a terepre valaki, nézze meg, hogy mekkora ennek a piaca. És kiderült, hogy a piaca az több 10 millió. Most Amerikáról beszélek. Azt mondja, hogy ez akkora nagyságrend, hogy ez olyan kockázat, amit nem vállalok. És leállított a brokereket, ő kimaradt ebből. Az egyetlen olyan bank, akit nem érintett a válság. Mert ebből a pénzügyi eszközből a CDO-val fedezett pénzügyi collateralized debt obligation, ennek a rövidítése, a CDO, vagyis hitelnek a fedezete is egy hitel. Ugye ez teljesen irracionális, hogy én kérek valakitől 1000 forintot, és mi a fedezet? Hát, hogy nekem van egy hitelem egy másik banktól, itt van a papírja, hogy oda is tartozok. Szóval egy agyrém, és mégis működött, és ez volt az egy, máig ezt fizetik, ebbe bukott bele a Lehman, ebbe bukott be az AIG, amit az előbb valaki kisegített a nevével. De hát erről később lesz szó. Amit meg kell jegyezni, hogy egyfelől jó, másfelől óriási kockázat, és a lényege az a pénz sokszorozás, vagyis hogy a társadalomba vagy a piacon forgó pénz, annélkül, hogy te észrevennéd, sokszorozódik, és ennek rendkívül sok veszélye van, inflációtól kezdve a bankcsődökig bezárólag. A cikk vége és a referátum ezt nagyon szépen érzékeltette, azt jelezte, hogy rezeg a léc. Tehát, hogy megoldás, hogy menjetek az IMF-hez, IMF azt mondja, hogy annyi pénz nincsen, menjetek vissza az Európai Unióhoz, Európai Unió azt mondja, hogy őnek is nincs pénze, szóval hogy mi lesz itt a megoldás? Ezt a spekulatív tőke is észrevette, és elkezdett arra játszani, arra fogadni, hogy görögök bele fognak bukni ebbe, vagyis államcsőd lesz. Na most, ha sokan fogadnak vala azt a kifejezést, hogy önbeteljesítő profécia, az megvan? Tehát, hogy valamit jósolok, és akkor az bekövetkezik. Azért, mert én jósolom. Tehát, ha sokan azt mondják, hogy Görögország be fog dőlni, akkor be fog dőlni. Most ennek van egy pénzügyi formulája, amivel ezt elő lehet idézni. Ezt hívják, fogjuk tanulni a sortolási műveletnek, amivel le lehet nyomni egy ország gazdasági teljesítményét, valutáját, részvényárfolyamát, stb. Ez indult meg. Most az Európai Unió az kézzel lába tiltak, nem lehet közbeszólni, szabad piac van, a sortolás megengedett művelet, a legaljasabb, legszemetebb művelet, ami pénzügyi világban el tudok képzelni, tehát ilyen a kapitalizmus. Amikor a válság kitört, akkor betiltották a sortolást, tehát azt a fajta műveletet, hogy mesterségesen tönkre lehessen tenni egy részvényt, egy részvénycsomagot, egy vállalatot, egy országot. Ezt pénzügyi eszközökkel el lehet intézni simán. Betiltották Angliában 12 napra, Amerikában egy hétre, Svédországban egy fél évre, Kínában teljesen eltörölték, sajnos most visszaállították ezt a fajta pénzügyi manipulációt, vagyis hogy tönkre lehessen tenni pénzügyi eszközökkel egy országot. Vagyis az önbeteljesítő profécia, a pénzügyi megfelelője, a sortolás, az fog működni. Na, visszatérve ehhez, azért nézzük meg az Európai Uniót, hát azért ő is elég nagy szarba van, az általa meghirdetett cél ugye az 60%, hát már 2000-ben túllépték, mármint az eurozóna egészében, a kéket tessék nézni, és most 84% tart, tehát olyan nagyon jól ott sem muzsikálnak, hát persze válság van, és egy ideig a válság kezdetétől mondjuk 2009 közepéig ezt elnézte az Európai Unió, most kezd bekeményíteni, hogy most már tovább ezt nem tűri, de hát ezek szavak. A piac másképp gondolja, pénz meg nem igen van, szóval itt nagyon nagy a kuszaság, hogy a kérdés, eredeti kérdésem ugye az volt, hogy necces az ügy, honnan fognak szerezni pénzt arra, hogy egy EU tag ne dőljön be? Onnan, hogy aki nem euró tag, arra fognak rászállni. Tehát Magyarország, Ukrajna, Szlovák, Lengyelország, Románia, Bulgária, akik még csak tagjelöltek, vagy ott vannak a küszöbön, azokat lehet megfejni, azokat lehet szivatni, és azt a pénzt lehet befolyatni abba a kasszába, amivel a görögöket meg lehet menteni. Mert belül nincs már pénz. Hát ugye nem akarja az eurózóna se, hogy 84% fölé menjen, mert akkor micsoda példát mutat ő, hogy ő 60-at kér, aztán ez mégsem egy. Ez az én tippem, hogy tehát az eurózónán kívül eső országokra fog nagyon nagy spekulatív meg hivatalos nyomás nehezedni, hogy az Európai Unióban meghirdetett szolidaritás elvet, vagyis hogy segítsük a görögöket, ez nem az európai országokat fogja terhelni. Mert nem tudja terhelni, mert nagyon túl vannak költekezve, ugye látjuk a táblázaton, hanem az európai zónán, eurozónán kívül, ugye Európai Unióban is eurozóna, ahol euróval lehet fizetni, azt jelenti. Tehát azon kívüli országokat, Európai Unión belüli, de eurozónán kívüli országokra fog a teher nehezedni. Bocs, ez csak az én hipotézisem, nem kell elhinni, mint ahogy a fél évben sok mindent nem kell elhinni, ezt elfelejtettem mondani az első órán, mert hajlamos vagyok arra, hogy bizonyos dolgokat túlhangsúlyozzak, tehát nem kell elhinni, ez egy hipotézis, lehet, hogy beválik, lehet, hogy így van, sajnos lehet, hogy nem. Azt mondja, ugye a cím az volt, hogy Europe anxiously eyes the Aegean. Aegean az égei tengeri vidéket. Tehát eyes az nézni, hogy azt figyelik. Anxiously az lélegzett visszafolytva, szorongva figyeli, hogy mi történik Görögországban. Miért pécézték ki Görögországot? Nekem ez a nagy rejtély az egészben. Látom ezt az előbb fönt levő listát, ugye ez a... Hogy miért pont a görögök miatt van ez a cirkusz, amikor hát vannak itten rosszabbak is. Anglia nincs benne az euróövezetben. Benne van Anglia az euróövezetben, vagy nincs? Nincs? Miért nincs benne, tudja valaki? Igen, ugye nagy ellenállás van. Az a britek soha... Hogy? Mi a tradíció? A fonthoz ragaszkodnak, de van mögött egy még egy nagyobb tradíció, hogy nem közösködünk a kontinenssel. Mi angolok vagyunk. Balkán az a csatornán túl kezdődik. Ez egy angol szlógen, ezt mindenki tudja, hogy ott van már Balkán. Mi angolok vagyunk, nekünk nem kell ez a szar pénz, ami nektek van. De az angolok vannak a legnagyobb szarba, csókolom. Sokkal nagyobb eladósodásuk van. Sokkal nagyobb a bankok kitettsége. A összeomlás határán állnak az angol bankok, és Gordon Brown minden erejét összeszedi, amíg össze nem tolja magát, hogy valahogy megállítsa ezt a szakadék felé rohanó autót. Tehát itt nagyon nagy gázok vannak, amelyeket eltakar az, hogy most Görögországban cirkusz van. De azért tulajdonképpen másutt is van, és itt valami radikálisabb megoldást. Én nekem az a sejtelmem, hogy a Maastrichti egyezménynek ezt a 3% és 60%-os, ezt föl kéne oldani, akár egy csúszó árfolyamra, tehát azt mondja, hogy 3 és 6% között lenne a államháztartási deficit, vagy 60 és 80% között az eladósodás. Szóval ez túlságosan merev volt a megállapításkor, mikor megállapodtak azt hiszem 2000-ben ebbe az ügybe. Ez a tegnapi újság azt mondja, hogy Görögország ellenáll annak, hogy nyomuljon a szigorúbb takarékossági rendszabályok felé. Angolul Greece to resist, push for greater austerity. Austerity az a takarékossági program. Tehát ellenáll, nem akarja. Azért áll ellen, mert a kormányt fogják megbuktatni. Szóval ez egy teljes csapda. Tehát, hogyha ő most befékez, azt mondja, hogy csökkentem a béreket, emelem az adókat, kiadásokat, egyetemisták nem kapnak ösztöndíjat, stb. Kín van a fél Görögország az utcán. Megbuktatják a kormányt. Nincs kormány, akkor mi lesz? Tehát egy kormány nélküli ország, most csak gazdasági vagy pénzügyi szempontból, az a legnagyobb veszély, mert akkor az összes, aki oda kölcsönt adott, az rohadt a pénze után, az életben nem kapja meg. Na most ugye itt akkor addig kell nyomni őket, amíg a kormány nem bukik meg. A kormánynak meg addig kell lavírozni, míg a tüntetők be nem törik az ablakot a miniszterelnök házába. Szóval egy baromi nagy csapdahelyzet, azért ezt láttunk kell. És nekem az az érzésem, hogy itt most a rosszak padjába kiültették Görögországot joggal, mert tényleg elszaladt a szekér. Azon a szinten fölüléltek, most életszínvonalba, vásárlóerőbe, hitelezésbe, mint amennyit megtermeltek, de hát tessék megnézni, a többiek is ezt csinálták, plusz erre rájött a világválság, ő rájuk rá lehet húzni a lepedőt. Egy furcsasága van azért ennek a listának, hogyha megnézitek, itt nem csak az égei tengerről van szó, ahogyan a Financial Times címe mondja, hanem miről? Milyen országok ezek a Görögország, Olaszország, Portugália, hát Spanyolország nincs fenn, hogy miért, azt nem tudom. Mediterrán országokra vonatkozó cím, ott van Spanyolország, tessék. Tehát a mediterrán, az alsó karé, ugye az, aki bajba van, és nagyon, és a felső karé, tehát Németország, Franciaország, hát ezt sem mondanám. Nem mondjuk a legfelső karé, az a skandináv országok azért jól muzsikálnak, és más se lehet mondani, hogy Anglia jól muzsikál, bár kívül akart maradni ezen. Vagyis, hogy itt van egy ilyen észak-dél ellentét Európában, ez is benne van a pakliba, és ezt sem szabad elfelejteni. Ez egy nagyon veszélyes dolog. Eddig észak-dél ellentéten azt szokták érteni, hogy Európa a gazdag ország, Afrika a szegény ország, észak van Európa, délen van Afrika, és itt van egy ellentét, ott éheznek, itt jól élnek, stb. Most magán az Európai Unión belül lett egy észak-dél konfliktus, amit nem akar senki bevallani. Mert itt tulajdonképpen azt kellene csinálni, hogy abasszátok meg, elkutáltok, Portugália, Spanyolország, Görögország, Olaszország, valamit dobjatok össze, mert rontjátok a másik, a felső harmadnak, tehát a Európa északi részének a hitelét, gazdasági tevékenységét. Kíváncsi vagyok a következő forgatókönyvre, hogy mi a túrót tudnak csinálni. Hát ugye itt még a Financial Times még csak utalni tud arra, hát arról ír, hogy itt baromi nagy a tüntetések tömege, ami támadja a görög túlköltekezést. Mindenki nagy kusba van arról, hogy otthon mit kellene csinálni, mármint a saját országába. Merkel volt az egyetlen, aki egy alkut kínált föl, hogy amennyiben sikerül a spekulációt leállítani, akkor összehoz egy konzorciumot, az azt jelenti, hogy sok európai bankot, ami tud valamilyen garanciát vállalni, de egyelőre még nem váltják ki az adósságból Görögország. A vége úgyis az lesz, és akkor vagy az van, hogy leértékelődik az euró a dollárral szemben, vagy mind a kettő, mert itt láncreakció van, nem tudom. Úgyhogy ez folytatódni fog, következő órára ugye kiosztottam ezt a New Dangers for the World Economy, ugye ez volt az a, innen kivettem, ez a legnehezebb szöveg. Na most ez a cím, ez a cover story a legfrissebb Economistnak. Tehát a Economist az a legjobb trendfigyelő. Azt tudja pontosan, hogy épp a világban mi a legfontosabb, és ez a legfontosabb. Akkor valami lehet a dologban.
Elhangzott Rádióegyetem. Gazdasági válság. Közgazdasági ismeretek. Almási Miklós. A válság indulása. Az ELTE BTK-n 2009-2010 tavaszi fél évében elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Zsolnai Ákos. Vágta Kenyeres Balázs. Az előadásról további információ az almási.elte.hu címen.